Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Mészáros Erika vagyok a mikrofon mögött. A mai vendégem Bordász Zoltán, a Magyar Borfutár tulajdonosa, és természetesen a borokról és persze a borfutáról fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen, és köszöntök minden hallgatót.
Egy picit megismertetjük azokkal, akik még nem ismerik a borfutárt, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez, és honnan jött az ötlete ennek a szónak, illetve a kereskedés elindításának.
A borfutár alapvetően egy borkereskedés Kiskunhalason, és a teljesen hivatalos neve az Magyar Borfutár, de erre egyébként sokan úgy asszociálnak, hogy ez egy országos hálózat, holott nem. Tehát ez egy kiskunhalasi székhelyű, kiskunhalasi üzemelésű cég. Az ötlet alapvetően egy hobbiból jött, a hobbi az a borvidékek látogatása, a borkedvelés baráti társasággal. Valamikor körülbelül 15-20 évvel ezelőtt csöppentem bele ebbe a közegbe. Ennek hatására később létrehoztunk egy borkereskedést, ami még szintén hobbi volt, és ez az idők folyamán, ez a borkereskedés, ez egy munkává is vált.
Mit jelentett az, hogy borkereskedést hoztatok létre? Válogattál borokat az ilyen utak során, vagy tudtad, hogy mi az, amit szeretnél mondjuk itt megmutatni a halasiaknak? Hogyan kezdődött?
Nyilván Magyarország szerencsés helyzetben van, mert van egy óriási merítési lehetőség, tehát ugye ennek a kis országnak ez a 22 borvidéke, ezt lelátogatni, ez mondjuk néhány év alatt mondjuk lehetséges, és hogyha valami az embernek megtetszik, megnyeri a tetszését, akkor innen már lehet meríteni. És alapvetően valóban így történt, hogy a kezdeti időszakban egy kb. 35-40 borászat boraiból személyesen beválogattunk néhány tételt, tehát ez akkor is és ma is több száz tétel.
Mi alapján válogattatok? Azért nem olyan egyszerű, tehát a magyar ember szerintem nagyon sokan szeretik a bort, és nem tudom, ezt te fogod tudni megmondani, hogy mennyien ismerik a borokat jól. Mi volt az első szempont, ami alapján összeválogattátok a kezdő időszakban?
Nyilván a saját kútfőből kell kiindulni, tehát az ember megpróbálja a saját kedvenceit beemelni ebbe a palettába. Aztán a későbbiek folyamán értelemszerű, amikor már a hobbiból vállalkozás válik, onnantól kezdve már a fogyasztó fogja megmondani, hogy mi az, amit egyébként ő még pluszban kér hozzá, és mi az, amit egyébként nem kér hozzá. Tehát abban a másodpercben, amikor már nem csak hobbiról van szó, onnantól kezdve azoknak a boroknak nem nagyon van helye a polcon, amit a fogyasztó nem szeretne levenni.
Maradjunk egy picit még azért a hobbinál. Mit tudsz a borokról? Tehát aki hobbi szinten elkezdi mondjuk megszeretni vagy megízlelni a borokat, mennyi minden az, ami neked megmaradt információk? Mi az, amire emlékszel, hogy ezt tényleg kapásból tudtad az összes borról, jellemzőre gondolok, vagy bármi hozzá tartozó dologról?
Aki a saját hobbiából hoz létre vállalkozást, annak a legkönnyebb a helyzete. Ugyanis minden, amit erről a szakmáról tudni kell, azt a saját érdeklődési körének megfelelően megtanulja, utána olvas, elmegy, utána jár. Tehát gyakorlatilag az én helyzetem az volt, hogy először elkezdtem ezzel a módszerrel dolgozni, később egy kicsit természetesen tanul hozzá az ember, de ez a tanulás is az, hogy azt tanulod hozzá, ami jól esik.
Mit tapasztaltál az első években? Mennyire kedvelték azokat a borokat, amiket mondjuk hát nyilván bizonyos szempontok alapján válogattál? Nagy volt a forgalom?
15 évvel ezelőtt még a viszonylag gyerekcipőbe járt Magyarországon a bor kultúra, ezt idézőjelben mondom. Tehát volt egy hosszú időszak, amikor nem volt szempont az, hogy milyen minőségben és milyen tájegység borait fogyasszuk. Én azt hiszem, hogy ez a 15-20 év ez pontosan arra volt jó, hogy letette az alapjait a borászat. A szőlész szakma az ugye jelen volt természetesen, de a borász szakma, és itt főleg kiemelném a családi pincészeteket, a kis borászatokat, tehát hogy a kombinátos régmúltat azt le lehetett váltani, és át tudták venni a családi gazdaságok ezt a szerepet. Közben felnőtt egy fogyasztói réteg is ehhez, tehát ez egy viszonylag népszerű és ilyen közkedvelt, passzióvá vált borkostolókra járni, borvidékekre járni, és egyszerre nőtt föl gyakorlatilag, azt hiszem, hogy a borász szakma a fogyasztóval, és ez még most is tart.
Mit tapasztaltál a családi borászatokkal kapcsolatban, mert kifejezetten ez egy átmeneti időszak volt, hogyan tudták ők magukat reklámozni, mert ugye azért ez nem olyan egyszerű volt szerintem ebben a néhány évben.
Hát így. Úgy tudták reklámozni, hogy volt néhány mazoista és ilyen elhivatott félbolond, aki 15-20 évvel ezelőtt megpróbált borkereskedéseket nyitni, amiket itt-ott borpatikának hívtak, és nagyon a marketingre lehetőségük nem volt, tehát még nagy borászatok sem képesek arra, hogy országos médiakampányt csináljanak a boraiknak. Egyrészt szájról szájra terjed, másrészt pedig az ilyen kis borkereskedéseken keresztül lehetett őket bemutatni, és akkor értelemszerű, hogy a borfogyasztással kapcsolatosan Magyarországon borfesztiválos kultúra is kialakult, tehát az, ami egyébként 20 évvel ezelőtt még nem létezett, vagy csak egy-két nagyvárosban, az már a kisvárosokban is nagyon szépen jelen van.
Erről is fogunk beszélgetni, mert természetesen ez a mi városunkban is jelen van, maradjanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a Borfutár tulajdonosával, Bordás Zoltánnal, és ott tartottunk egyébként, nagyon-nagyon sok mindent tudunk, hogy indult el a kereskedés, a borkereskedés, és hogy egy nagy változást élt meg tulajdonképpen a szakma, de hogyan is fogadták a borkereskedést, amikor te belevágtál, azért ez nem volt olyan egyszerű.
A szakma alapesetben egy ilyen kezdeményezést mindig nagy örömmel fogad. Az más kérdés, hogy a háttérben susmusolnak, hogy na, megint egy fél bolond, aki majd 2-3 év után abba fogja hagyni, mert egyébként tényleg nem egyszerű üzemeltetni rentábilisan egy ilyen dolgot, de alapvetően azt tudom mondani, hogy Kiskunhalason, ami egyébként egy viszonylag elismert hegyközség volt a borvidékek között, tehát a szakma alapvetően mindig lelkesedéssel fogadja az ilyen kezdeményezéseket. A háttérben azért alapvetően biztos, hogy suskusolnak, hogy majd 2-3 év múlva talán ez is tönkre fog menni, mint a többiek. De maradjunk annyiban, hogy a kiskunhalasi borászszakma az nagyon üdvözölte, lelkesen fogadta.
Akkor nagyon-nagyon szeretted, és én úgy gondolom, hogy ennek volt is folytatása. Ezt az első 1-2 évet hogyan lehet kibírni? Mondjuk, hogyha hobbiként műveli az ember, akkor kibírja a nehézségeket.
Tényleg hobbiként kell kezdeni egy ilyet, azt javaslom egyébként bárkinek, aki hozzáfog, tehát ne gondoljon arra, hogy ebből mondjuk forrásokat tud elvonni, tehát tekintsük úgy, hogy síelni, szeretek évente 2-szer vagy motorozni, vagy jetskizni, és akkor ez egy kicsit más. És van egy pillanat, amikor már a hobbi egy kicsit túlnövi magát.
Mikor érezted azt a hobbitból, hogy itt most már ez komolyra fordul, és ezt vállalkozássá is kell tenni, vagy azzá fogod formálni?
Volt egy pillanat, amikor jelentős forrásokat kellett ismét hozzárendelni, de akkor már ugye nem volt visszaút. Ez amikor a Halasi Borudvar elnevezésű rendezvényt elhatároztuk, megpróbáltuk, és mondjuk a második alkalommal már kiderült, hogy ez egy hagyományteremtés volt, és ezt nyilván érdemes lesz folytatni. Az már akkor azt jelezte előre, hogy a hobbit át kell egy kicsit fordítani a vállalkozás irányába.
Ennek örültél, gondolom.
Természetesen örültem.
A sok munka beérett, úgymond. Mit tapasztaltál a kezdetekben? Voltak olyanok, akik visszajáró vendégként kerestek borokat? Hogyan tudtál nekik segíteni, és mekkora volt az érdeklődés a borok iránt, és mekkora borfogyasztásunk?
A szakmával együtt a lakosok is egyébként nagy szeretettel fogadták. Viszonylag rendszeresen tartottunk abban az időben, tehát ez 10 évvel ezelőtt olyan napokat, amikor egyes borászokat meg lehetett nézni, ide látogattak nagy nevű borászok Halasra, megmutatták a portékájukat, ezeket a borokat később be lehetett szerezni, vagy már akkor be lehetett szerezni a borkereskedésben. És mint ahogy mondtam, tehát ez a szakma a fogyasztókkal együtt nőtt föl valahova, igazából kinőtt egy nagyon kellemes borkultúra. Úgyhogy én úgy tekintek vissza egyébként, hogy nem volt ez túl bonyolult, meg kellett találni azt a réteget, akik egyébként nyitottak erre, és ez talán sikerült is.
Természetesen én úgy gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy sikerült, hiszen a szakma és a város elismeréseként egy néhány év elteltével a Halasi Borrend tagjává választottak. Ez mit jelentett számodra?
Először meglepődtem, aztán később visszagondolva nyilván logikus, tehát hogy a borrend vagy a borrendek Magyarországon nagyrészt úgy lenne érdemes fölépülniük, hogy a borhoz, a borkultúrához, bortermeléshez, borértékesítéshez kötődő személyek vannak, és hát nyilván mivel túl voltunk a borkereskedés megnyitásán, túl voltunk néhány tucatnyi borbemutatón, túl voltunk már egy borudvaron, ekkor a borrendtől érkezett egy behívó részemre, tehát gyakorlatilag első körben azt kérdezték, hogy lenne-e kedvem csatlakozni. Hát nyilván nem volt akadálya, mert tehát a borrendel előtte is, és a tagjaival kiváló kapcsolatot ápoltam, és hát így borrendi tag lettem. Ennek örülök, és a mai napig.
És azt gondolom, hogy ennek mi is a város is, mi is mindenki hasznát látja, aki szereti a borokat. Folytatjuk majd a beszélgetést, hiszen azért nagyon sok borász is fordul meg a kezetek alatt, hogy hogyan is válogatunk mi alasiak, ez kiderül majd, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Finom borokat lehet fogyasztani Kiskunhalason is, ebben segít a borfutár. A borfutár tulajdonosával, Bordás Zoltánnal beszélgetünk tovább. A halasi borfogyasztási kultúra hogyan is változott ez alatt az idő alatt, míg elindult a kereskedés? Hogyan cserélődnek a borászok? Hogy tudsz igazodni az igényekhez?
Egyrészt kialakult egy törzsközönség. 0 kilométernél ott mondjuk a saját kutfőből kellett kiindulni, tehát létre kellett hozni egy olyan repertoárt, amit mondjuk én kedvelek, vagy mi kedvelünk, tehát ugye azért nem egy személyes elgondolásról volt itt kezdetben szó. És ez az idők folyamán gyakorlatilag, ha lassan is, de lerotálódik, tehát én azt gondolom, hogy nagyjából így a 30-35% a borászatoknak kicserélődik. Egyszerűen az igények, ahogy mutatkoznak. És hogyha valamit nagyon nem akar a halasi borfogyasztó leemelni a polcról, akkor mivel ez már tényleg egy kereskedés, akkor azt kell mondani, hogyha nincs meg annak az árunak a megfelelő forgási sebessége, ez egy ilyen szakmai kifejezés, akkor azt ki kell onnan emelni, majd én hazaviszem és megiszom, mert én azt azért kedvelem természetesen, de akkor olyan bort kell oda tenni, amit a halasi közönség szeret.
Az igények felmérését hogyan tudtad végezni az évek során, hogy mi az, amit szeretnek, vagy mi az, amit mondjuk újdonságként akár keresnek is nálad?
Erre alapvetően jók voltak a borbemutatók, tehát amikor elhívtunk egy-egy borászt, akkor azért 20-30 ember jelen volt. Olyan borászokat is meg lehetett ismertetni a halasiakkal, akiket előtte nem ismertek. Itt kialakul akkor bennük egy benyomás, illetve azért már az induláskor is egy hatalmas kínálattal indult a borkereskedés, tehát azért 300-350 fajta borból, hogyha valaki nem tud választani, akkor ő nem akar választani, azért nekem ez a meggyőződésem. És a törzsvevők, a visszajáró vevők igényeihez azért egy kicsit lehetett alakítani a kínálatot, tehát mindig jött valami kérés, jött valami kérdés, valami új bort mi is meg tudtunk mutatni. Gyakorlatilag közösen alakítottuk ki a halasiakkal a borkereskedésnek a kínálatát.
Én úgy gondolom, hogy van egy hétköznapi borhasználatunk. Nálatok a borkereskedésben a különlegességekre mekkora hangsúlyt tudtok fektetni, mert azért alkalomattán keres az ember tényleg igazi csemegéket.
Hát a különlegességek azok valóban különlegességek, és ezekre alapesetben azért jóval ritkábban kerül sor, hiszen ritkán van karácsony, ritkán van húsvét, és ritkán vannak születés vagy névnapok. Én azt gondolom, hogy a nagy ünnepek kapcsán akkor keresik az igazán különleges dolgokat, és ez helyes is, tehát a hétköznapokban, vagy hétről hétre nem hiszem, hogy a nagyon-nagyon nagy borokat kell fogyasztani. Egyrészt nem feltétlenül a pénztárcára gondolok itt, hanem oda-vissza meg kell tisztelni egymást. Tehát az ünnepnek kell egy nagy bort, és a nagy bort is meg kell tisztelni azzal, hogy egyébként szerda este a gyúrás után, vagy a foci után nem tokait fogunk inni a sült krumpli mellé.
Hát ebben biztos vagyok. Egy picit beszéljünk most akkor a borudvarról. Ugye már említettél néhány dolgot. Hogyan is van ez, hogy a borfutárból nőtt ki a borudvar, a borbemutatók kapcsán jött létre az ötlet, hogyan működik és hogyan alakult ki ennek az ötlete?
Ez is egy alapigazság, hogy minden összefügg mindennel. Tehát ugye a borfutár esetében is, mivel a borfutár is abból nőtt ki, hogy loptunk ötletet, tehát ugye ennyire azért legyünk őszinték, hogy ez nem a saját kútfőnkből támadt. A halasi borudvarnak a kitalálása szintén arról szól, hogy sokat kellett utazni, sok más ilyen rendezvényt meg kellett nézni, és ehhez kapcsolódóan föl kellett mérni az igényt, hogy van-e egyébként esetleg Kiskunhalason arra fogadókészség, hogy egy ilyesmi rendezvényt létrehozni. És a legeslegelső rendezvény az egyébként egy kicsit ilyen is volt, hogy megpróbáltuk fölmérni az igényeket, és úgy látszott, hogy erre a halasiak fogékonyak.
Én is úgy gondolom, hiszen azóta már 13 borudvart is rendeztetek. Kik voltak a kezdeti segítők, és kik azok, akik most jelenleg is szervezik a borudvar programjait?
Kezdetben gyakorlatilag az a baráti kör volt a kezdeményezője ennek a borudvarnak, illetve a lelkes támogatója. Tehát én úgy gondolom, hogy egy picit szét kell választani a dolgokat, mert egy akkora rendezvény az már olyan anyagi forrásokat igényel, hogy ezt nem lehet csak hobbiként csinálni, de azért lelkes támogatók kellenek. Tehát az a társaság, aki egyébként a bor bemutatókra vagy a bortúrákra járt, onnan azért volt módunk támogatókat találni, és akik kezdetben segítettek, ezek közül néhányan most is megtalálhatók, de természetesen volt rotálódás.
Hogy a borudvar programjaival egy évben hányszor találkozhatunk, nem sokára ezt is megtudhatják, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
A borudvar programjaival folytatjuk a beszélgetést Bordás Zoltánnal, a borfutár tulajdonosával. Nézzünk meg egy évet, hányszor lehet a borudvarral találkozni, és milyen programokkal várjátok ott az érdeklődőket?
A borudvarral, mint önálló rendezvénnyel évente egyszer találkozunk, így május első napjaiban, a város napjához igazodván. Kiskunas város úgy határozott, hogy a város napja az május 6-ára esik, és ehhez a naphoz legközelebb eső hétvégéhez igazítjuk a halasi borudvart, ami mindig a Hősök ligetében van.
Óriási kulturális bázissal rendelkeztek. Hogyan alakultak ki ezek a közös kapcsolatok?
Nem mi rendelkezünk ezzel a kulturális bázissal, hanem Kiskunhalas van egy ilyen szerencsés helyzetben, hogy rendkívül színes a népzenei és a néptánc és a könnyűzenei kultúrája, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk szervezőknek egyszerű volt a dolgunk, mert a bázist ezt ebből össze lehetett rakni, és akkor ehhez egy kicsit nyilván ki lehetett tekingetni, és ki lehetett kacsingatni más irányokba, de a bázist egyébként mindig is a halasiak adták.
Hogyan változott? Tehát van egy fix közösségetek, és mihez igazítjátok azokat, akiket még hívtok így extra vendégként?
Ebben az esetben már egy kicsit csúnyán kifejezve észnél kell lenni, hiszen azt is tudomásul kell venni, hogy mivel itt több ezres látogatottsága van a rendezvénynek, nem csak a saját kútfőből indulhatunk ki, tehát nem feltétlenül igaz az, hogy az, amit én szeretek, azt mondjuk másik 100 ember is szeret. Tehát gyakorlatilag a saját ízlésvilágunkat ki kell egészíteni egy kicsit populárisabb eszköztárral, ha fogalmazhatok így, de van egy vonal, ami alá vagy fölé nem akartam sose ugrani, de az kétségtelen, hogy a mai kornak megfelelő könnyűzenei műfajt is be kell illeszteni.
Mit tapasztaltok, mennyire élvezi a halasi közönség az, hogy leülhet egy pohár borral, és meghallgathatja akár a halasi bázisról válogatott kedvenc néptáncosait, népművészeit, illetve azokat, akik népzenét játszanak, illetve a könnyűzenét? Van kereslet?
Nyilván a számok magukért beszélnek, mivel 13 rendezvényt már letudtunk, ebben azért az is benne van, hogy halasan a borudvart nem lehet nem megrendezni. Tehát a közönség az igenis nagyon szereti, és minden korosztályt meg tudunk szólítani, tehát a legfiatalabbakat is. Erre is vannak egyébként receptek, hogy hogyan, de a délelőtti órák vagy a kora délutáni órákban a kisgyerekesek is ellátogathatnak a borudvarba. Természetesen a nyugodtabb életet élők, tehát a fiatal éveiket elhagyóknak is vannak műsorszámok. A fiatalok meg aztán az éjszakába természetesen kijelhetik magukat.
A borudvar programjai mellett, mint a borfutár, jelen van a szüreti napokon, és mikor kapcsolódtatok hozzá a borkínálattal ehhez a régi hagyományokkal rendelkező városi rendezvényhez?
Hát, hogy a Kiskunhalas hagyományosan azért egy nagy szőlőtermelő vidék volt, egy hatalmas állami gazdasággal a háttérben, és értelemszerű az állami gazdaság volt annak idején az ötletgazdája a szüreti napoknak. Azt én nem tudnám már megmondani, hogy a szüreti napok abban az időben háromnaposak voltak, vagy egy, de ennek jelentősége sincs. A borfutár megalakulásának évében már részt vettünk a szüreti napokon, de kizárólag mint kitelepülő. És azért a borász szakma egy óriási átmeneten van túl, nagyon sok helyen ezek a kombinátos műhelyek vagy gazdaságok ugye átalakulnak kisborászatokká. Halason nem volt jellemző, hogy túl sok kisborászat létrejött volna, van egy-kettő, aki megmaradt a mai napig, ezért mindenképp muszáj volt segíteni abban, hogy vidékről a szüret idején hozzunk ide borászt megmutatkozni, mégiscsak egy szüretről van szó. Gyakorlatilag én úgy emlékszem, hogy 2008-ban már, de lehet, hogy 2009-ben már volt kis szüreti borudvar, és a szüreti borudvarnak a borszakmai kínálatát azt a borfutár vállalta magára.
Úgy gondolom, hogy nagyon sok halasinak az örömére, hiszen sokan kedvelik a bort elfogyasztani, pláne a szüreti napokon szerintem még az is fogyasztak, aki egyébként lehet, hogy ritkábban szokott. Folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Bordás Zoltánnal, a borfutár tulajdonosával. Nagyon-nagyon sok mindent tudunk most már a borfutáról, a borudvarról, és szerintem olyan részleteket is, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan még nem ismertek. Most azonban jelenleg mi a kép a borászatokat illetően? Mennyire változik gyorsan a világ? Mennyire cserélődnek a borászok, és kik azok, akik mondjuk itt maradnak a pályán? Ebben mit tapasztalsz?
Hát a borász szakmában is volt egy elég nagy ívű átrendeződés, nagyon sok kis családi borászat nőtt föl, bejött, és ezeknek a borászatoknak egyébként már jelen van a megújítása. Szerencsésebb esetben a második generáció borászaton belül helyben van, illetve többen gondolták azt, hogy a borászat, illetve ez az iparág, ez egy felfutó ágban van, és befektetői oldalról is megjelentek olyanok, akik egyébként ezt gondolják.
Itt a mi vidékünkön vannak olyan nagy borászatok, akik megéltek mondjuk 40 évnél is többet, 50-nél is többet? Van ilyen egyébként a szakmában?
A borászok természetesen vannak, akik már 40 éve jelen vannak a szakmában. Most ugye ez az újkori borászatok, ezek azért mind a régi TS-ből és az állami gazdaságokból nőttek ki. Még azért nincs 40 év mögöttük, de azért jelentős, tehát azért vannak már 15-20 éve igen szépen megtelepedett borászatok. Úgy látjuk, hogy ez az alföldi bor, ez egy nagyon közkedvelt, könnyen értelmezhető, nagyon jó italú borokat. A tudomásom szerint a szerkesztőasszonynak is az egyik kedvenc bora, az itt az Alföldön terem, az Isai Olivér.
Igen, igen, az az egyik kedvenc borom, nekem kettő van, de hogyha kedvenc boroknál tartunk, neked mi a kedvenced, melyik bort szereted legjobban fogyasztani?
Szoktam egyébként ezzel poénkodni, hogy az A betűs borok a kedvenceim, de hát nyilván tegyük félre a tréfát, hogyha igazán választani lehet, akkor én a száraz-fehér balatoni borokat szeretem, és a balatonfelvidéki borok azok a kedvenceim. De hogyha itt a környékből kellene választanom, akkor az Ezerjót és a Kadarkát tekinteném, ami egyébként mindkettő hungarikum, tehát ez mondjuk ebből a szempontból nagyon jó, passzolunk egymáshoz.
Hungarikumokat szeretünk, de hát én azt gondolom, hogy ez teljesen rendjén is van így. Mi látszik a jövőben? Ugye a nagy átalakulást te végigkísérted, látod a borászat és a szőrészetnek a helyzetét is. Stabilizálódás várható a következő években?
A borászszakma is, mint sok egyéb más, ami egyébként hát gyakorlatilag az élelmiszer feldolgozó ipara, sok problémával küszködött. Én azt gondolom, hogy helyén van, tehát a nagy átalakulások megtörténtek, ezt most nekik be kell stabilizálni. A Kiskunhalason és a borfutár esetében azt látom, hogy az alapok lerakása megtörtént, ezt biztosan fogjuk tudni csinálni néhány évig, jobb esetben néhány évtizedig. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az elmúlt héten létrehoztunk a régi szép idők emlékére egy halasi borklubot, és ennek meg is történt már az első bemutatkozója, és úgy látjuk, hogy az a közönség egy kicsit kicserélődve, aki régen volt, azok ismét megjelentek. És értelemszerűen a borkereskedés nem választható szét a borudvartól. Idei évben úgy döntöttem, hogy létrehozunk egy alapítványt, aminek az lett a neve, hogy Halasi Borudvar Alapítvány. Úgyhogy a jövő az gyakorlatilag elindult.
Hát nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nektek ehhez a jövőhöz, és természetesen várjuk a finomabbnál finomabb borokat. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a beszélgetést.
És köszönöm szépen.
Bordász Zoltánnal, a borfutár tulajdonosával beszélgettünk az elmúlt néhány percben. Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra, kellemes rádiózást kívánok.